Jó napot kívánok! A tudományi a főszerep ma, és Carlo Rovellié, akinek két könyvéről is beszélünk majd. Az egyik a tudomány születése, Anaximandrosz forradalma, ami nemrég jelent meg magyarul, és visszahozok önöknek egy beszélgetést Rovelli 7 rövid fizika lecke című könyvéről, mert ez nagyon népszerű volt a magyar olvasók körében is. Előtte ráhangolódásként egy magyar szerző matematika szerepéről írott igazán érdekes könyvét, a gondolkodás forradalmát mutatom meg önöknek. Töltsék velem, és ezekkel a szemléletformáló kötetekkel ezt az órát.
Könyvben utazom!
A legjobb módszer arra, hogyan jósoljuk meg a jövőt, az, ha mi találjuk föl. Ez a mondás, melyet azóta már sokaknak, köztük Steve Jobsnak is tulajdonítottak, eredetileg Ellen Key-től származik. És ha valaki, akkor Ellen Key valóban feltalálta a jövőt, amikor a 60-as években kitalált valamit, amit ma úgy hívunk, hogy okostelefon. Azok a szerencsés kiválasztottak, akik képesek rá, hogy a semmiből megteremtsék a jövőt, általában valamilyen mérnökök, az a nyelv pedig, amelyen a jövő terveit szövik, a matematika. Így kezdődik a Gondolkodás forradalma, hogyan alakítja a matematika a világot című könyv. A szerző Mosóczi András, aki közel 20 éve foglalkozik egyetemisták és főiskolások oktatásával számos egyetemen, és ő az alapítója az ország egyik legnépszerűbb matematika oktató weboldalának, a mateking.hu-nak. Arról kérdezem, hogy mi volt a célja ezzel az egyébként rendkívül érdekes, olvasóbarát, könnyed stílusban megírt könyvvel?
A cél az az volt, hogy egy olyan könyv szülessen, ami hát ilyen csúnya szóval reklámot csinál a matematikának, tehát megpróbálja fölkelteni az emberek érdeklődését a matematika iránt, és megpróbálja bemutatni, hogy tulajdonképpen az egész emberiség történetét a matematika fonala az keresztül szövi, tehát hogy nem is létezhetnék most itt ezen a bolygón matematika nélkül, és amennyi mém született ugye mostanában arról, hogy ha lemegyek a boltba, akkor mikor lesz nekem szükségem a Pitagorasz tételre, meg a másodfokú egyenletre. Ezek is inspiráltak abban, hogy picit talán próbáljunk meg más szemmel nézni a matematikára. Ez tulajdonképpen a könyvnek az egyik fő célja, hogy nézzünk valahogy máshogy a matekra. Tulajdonképpen maga a könyv az végigkíséri az emberiség történetét az ős időktől, amikor még ős emberek mamutokra vadáztak, és a mamut lábszár csontokra vésték a kezdetleges számjegyeiket, amik még csak ilyen rovások voltak. Onnantól végigkísérjük az emberiség történetét a holdra szálláson keresztül napjainkig, és minden egyes pillanatban ugye mindenhol felbukkan a matematika. Ez egy kicsit olyasmi, mint valamilyen madács ember tragédiája, akár ugye, ahol szintén mindenféle színeket látunk, és akkor mindig felbukkannak ugyanazok a szereplők, hát ez így van ezzel a matematikával is.
Mint hogyha egyfajta szemléletváltásra ösztönözne, mert az egészen elképesztő, amit a logaritmusról ír.
Igen, igyekeztem például a logaritmusról kicsit kidomborítani. Maga a logaritmus, hát tulajdonképpen már a csillagászok kezdték el használni 1300 évvel ezelőtt, és az ő számításaikat könnyítette meg, amikor bizony még egy bolygónak a pályáját kiszámítani, hogy akkor az most mikor, merre lesz, hát az egy embertelenül sok számolást igénylő feladat volt, és az ő számolásaikat könnyítette meg egy nagyon trükkös kis eszköz. Az idősebb hallgatók még talán tudják, hogy ez mi. Bevallom, én már használni nem használtam, csak láttam a múzeumban, hogy hogyan is működik a logarit. És ez volt például az a számoló eszköz, ami az emberiség történetében minden ez idáig a leghosszabb ideig használatban volt. És a logaritmus az, hát ehhez kellett kezdetben, de aztán utána most a mai világunkban rengeteg mindenhez kell, a könyvben is sok helyen újra és újra fölbukkan a logaritmus. Hogy más nem mondjak, ugye most a járványok terjedésének a modellezése is egy olyan függvényel írható le, hát ez egy exponenciális jellegű függvény, szigmoid függvények, ahol szintén a számításokhoz logaritmus kell.
Hadihajók, katedrálisok, hidak. Nagyon érdekes a könyvben, amit arról ír, hogy az ezek miatt végzett számítások milyen fejlődést hoztak, tehát milyen felismerésekre jutottak a tudósok, miközben megpróbálták megoldani, hogy ne boruljanak föl a hadihajók, és ne dőljenek össze a katedrálisok. Mesélne erről a korszakról egy kicsit?
Az emberiség életének az egyik legfontosabb korszaka volt, legalábbis matematika történet szempontjából. Ez az 1680-as évek vége, amikor egy angliai fizikus elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan is lehetne a fizikát egy kicsit újra átgyúrni és reformálni. Hát ő Newton volt, és ezzel egy időben egy német filozófus, aki pedig Leibniz volt, ő is kitalált egy érdekes elméletet, és aztán a kettő összeállt, és megszületett belőle egy olyan matematikai elmélet, amit ma minden egyetemen azok, akik tanulnak matematikát, ezt az elméletet megtanulják. Ezt hívják differenciális integrál számításnak, ami most így csúnyán hangozhat, de valójában ez egy olyan elmélet, aminek a segítségével megjósolhatóvá válik a jövő. Tehát ha tervezünk egy épületet, vagy egy hidat, vagy egy hajót, vagy egy rakétát, vagy bármit, akkor ezeknek a dolgoknak az élete, tehát hogy összedőle, meg eljut-e a holdra, meg bármilyen, ez ennek a tudománynak a segítségével számítható ki. Ez teszi lehetővé, hogy tudjunk előre tervezni, és ne csak ilyen kísérletezés útján, hanem konkrét számítások segítségével. És tulajdonképpen ezt teremtette meg a magának az ipari forradalomnak is az alapjait. Ugye maga a matematika az mindig úgy működik, hogy látszólag valami céltalan dologgal kezd el foglalkozni, aminek úgymond szinte semmi értelme, és aztán mégis mindegyikről kiderül, hogy ezeknek nagyon is sok értelme van, és nagyon sok dologra lehet használni. Például van egy nagyon izgalmas történet, ami a Fermat sejtésről szól. Ez a Fermat sejtés tulajdonképpen egy játék, tulajdonképpen ennek semmi értelme nincs ennek a matematikai állításnak. Mindössze annyit mond, hogy van a Pitagorász tétel, hogy A négyzet, meg B négyzet, egy C négyzet, és vannak olyan egész számok, amikre ez teljesül, ezeket hívják pitagorászi számhármasoknak, és fölmerült a kérdés, hogy vajon vannak-e olyan egész számok, hogy A köb, meg B köb egyenlő C köb, vagy A negyediken, meg B a negyediken egyenlő C a negyediken, tehát hogy ezek az egyenletek felírhatók-e úgy, hogy ABC egész szám. És hát erre nyilván legyinthetünk, hogy hát tulajdonképpen tök mindegy, hogy most ez felírható vagy sem, nem fogunk ettől se boldogabbak, se okosabbak lenni, se hosszabb ideig élni, tehát semmi hasznunk nincs ebből, hogy erre válaszoljuk. Hosszú-hosszú év századok teltek el, úgyhogy nem tudták erre a kérdésre megadni a választ, viszont nagyon, nagyon küzdöttek, és aztán kialakult egy olyan elmélet az elméleten belül, aminek a segítségével ma a titkosítást végezzük. Tulajdonképpen minden csatornán, tehát ha internetezünk, és nem akarjuk, hogy az e-mailünket más olvassa, vagy ha bankkártyával fizetünk, és nem akarjuk, hogy a bankkártya azonosító adatainkat valaki lássa, és utána csak úgy simán levegyen a kártyánkról pénzt. Meg az összes létező helyzetben, tehát még a CIA is nyilván ők duplán, meg triplán titkosítanak, de ők is ezt a módszert adták, mert ez az egy van. Tehát ez egy jó példa arra, hogy a matematika látszólag céltalan dolgokkal kezd el foglalkozni, de aztán mindegyikből lesz valami hasznos.
A következő idézet az nagyon idevág. Azt mondja, az emberi test kiterjesztése programban azt kutatták, hogy miként lehetne a számítógépet úgy vezérelni, mintha az emberi test valamilyen része lenne. És akkor eljutunk az egérig.
Igen, ez egy izgalmas történet, ez már a 1960-as évek, amikor a háború után, ugye a háborúk mindig jót tesznek a matematika fejlődésének, és hát a második világháború után a mérnökök elkezdtek azon dolgozni, hogy a háború alatt kifejlesztett technológiákat polgári hasznosításban is igénybe vegyük, és akkor kezdtek el fejleszteni nagyon sok mindent, például a mai használatos számítógépekben az összes összetevőt akkor találták ki, tehát a grafikus felhasználói felületet, hogy rákattintok az ikonra, és akkor megnyílik valami, meg az egeret, meg sok minden mást. És igen, az egér az például így jött létre, ezt a Xerox PARC nevű kutatóközpontban fejlesztették ki, és ez egy nagyon izgalmas történet, hogy utána az Apple emberei, amikor kifejlesztették az első igazi személy számítógépet, a Macintosh-t, akkor hát bizony sok ötlet származik a Xerox PARC-ból, de nem mondanám, hogy onnan lopták, hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor tudni fogja, hogy miért.
A gondolkodás forradalma hogyan alakítja a matematika a világot, Mosóczi András könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg. A matematika jelentőségéről hallhattak tehát az előbb, most nézzük, mi mindenről ír Rovelli az egyik igazán népszerű könyvében.
Könyvben utazom!
Einsteint gyerekkorától fogva lenyűgözte az elektromágneses mező, amely mozgásba hozta az apja által épített áramfejlesztő központok forgó részeit, és csak hamar megértette, hogy a gravitációt is valamiféle mezőnek kell hordoznia. Az elektromos mezőhöz hasonlóan gravitációs mezőnek is léteznie kell. Igyekezett megérteni, milyen lehet a szerkezete ennek a gravitációs mezőnek, és vajon milyen egyenletekkel írható le. Ekkor született meg a fejében az a különleges gondolat, hogy a gravitációs mező nem szétterjed a térben, a gravitációs mező maga a tér. Ez az általános relativitás elmélet alapgondolata. Megjelent egy kisméretű fekete kötet, amelynek minden sorától gazdagabbnak érzi magát a laikus olvasó, mert azt érzi, hogy érti. De a fizikában, matematikában járatos olvasó is bizonyára élvezi majd Carlo Rovelli 7 rövid fizika lecke című könyvét. Tönkővel a felelős szerkesztőt arról kérdezem, mi az, ami számára élményt nyújtott a kötetben.
laikus vagyok, amennyiben bölcsész vagyok, és szerkesztő vagyok, de természettudományos családból jövök, ahol egy egészen más típusú gondolkodásmód létezik, mint ami a bölcsészetben, aminek a lényege a kételkedés és a bizonytalanság. Ezt a fizika-tudományos ismeretterjesztésének nagy klasszikusa és elődje Richard Feynman úgy fogalmazta, hogy a kételj és a kételkedés az, ami a tudománynak a lényege, és ami a gondolkodást előre viszi. A Rovelli ebben a könyvében úgy fogalmaz, hogy a zseni habozik. És ez az a szemléletmód, amiben én felnőttem, és ami az én világhoz való viszonyomat is meghatározza, és ezért is volt olyan öröm ezt a könyvet olvasni, mert Carlo Rovelli, aki olasz fizikus, és a szakterülete a kvantumgravitáció, ami egyébként az egyik legelvontabb területe a fizikának, ez az, ami a relativitás elmélet és a kvantumelmélet egyesítésével foglalkozik, amellett, hogy nagyon komoly tudósként van nyilvántartva, nagyon érdeklődik a hétköznapi események iránt, nagyon közérthető stílusban ír, és az foglalkoztatja, hogy az ember hogyan tud kapcsolódni a világhoz, ahhoz a világhoz, ami körülveszi, amit egyszerre kutat is, és pusztít is.
Hát ezért érdekes az utolsó fejezet, mert hogy kapunk 7 leckét, ebből 6 lecke tulajdonképpen mondhatnám, hogy tömény fizika, vagy tömény csillagászat, vagy matematika, de nem lehet azt mondani, mert hihetetlenül érdekesen, közérthetően van megírva, szóval teljesen laikus szemmel teljesen érthető, de hogy a 7. lecke a legizgalmasabb számomra, igen. Mert hogy mindebben elhelyez minket.
Igen, a könyv így épül fel, a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein megy végig, az első 6 lecke ezekkel foglalkozik, a legelsőnek költői címet adott, tehát az összes többinek van egy exakt címe, a legelső az, hogy a legszebb valamennyi elmélet közül, ez a relativitás elmélet, és aztán jönnek a kvantumok, a kozmosz szerkezete, a részecskék, az 5. lecke a térszemcsék, ez az, ami a kvantumgravitációval foglalkozik, ami az ő területe, és ez egy borzasztóan izgalmas terület, mert itt 2 olyan elméletről van szó, ami meghatározza a 20. századi gondolkodást, természettudományi gondolkodást, mert az általános relativitás elméletre épül a kozmológia, az asztrofizika, a gravitációs hullámok és a fekete lyukak tanulmányozása, a kvantummechanika pedig az atomfizikának, a magfizikának, az elemi részecskék fizikájának és a sűrű anyag fizikájának lett az alapja. És ez 2 olyan elmélet, ami bőkezően megajándékozott bennünket a tudással, és tulajdonképpen ez adta az alapot napjaink technológiájához és az abból adódó életmódváltásokhoz. Ugyanakkor ez a 2 elmélet egyszerre nem helyes. Ellent mondanak egymásnak. Ez nagyon érdekes, hogy leírja, hogyha egy fizikát hallgató egyetemista délelőtt beül az egyik professzorhoz, és meghallgatja az egyik elméletet, délután meghallgatja a másik elméletet, és azt gondolja, hogy mi van, de ezek így nem normálisak, ez így nem működik. És hogy ez az a terület, amivel ő foglalkozik, és ez az a terület, amire azt mondja, hogy milyen jó, hogy egy olyan korban élünk, amikor még mindig van lehetőség újabb meg újabb dolgok felfedezésére, és hogy ez egy tudósnak olyan, mint annak idején Amerika felfedezése volt, hogy egyszeri és megismételhetetlen, és hát ez egy nagyon nagy pillanat lesz, amikor ezt sikerül majd egyszer megvalósítani.
Mert hogy azt mondja, hogy azt kell tudomásul vennünk, hogy minden változik, szóval, hogy semmilyen tudományos kutatásnak nincs végeredménye, igen, hanem folyamatában kell szemlélni. Egyébként a 3. lecke, azt hiszem, abban vannak a képek,
igen, az a
hogy az azért szerkezete. Érdekes, ugye, hogy ez egy fejlődési folyamatot mutat meg.
Igen, és akkor abba hagytam végül is a leckék felsorolását, de hogy a 6. lecke az a valószínűség, az idő és a fekete lyukak hűjével foglalkozik, és az utolsó fejezet az, aminek az a címe, hogy mi magunk, és ez tulajdonképpen egy filozófiai összefoglalója annak, hogy hogyan viszonyul mindehhez a világhoz az ember, hogy mi mikből állunk, létezik-e szabad gondolkodás, létezik-e szabad döntéshozatal, elválaszt-e minket egyáltalán bármi a körülöttünk lévő világtól, és hát az a szépséges dolog benne, hogy nem, tehát hogy egyek vagyunk a természettel, és ez a természet, amiben benne létezünk, ez az otthonunk, és hogy ugyanabból tevődünk össze, mint a fa, vagy ez az asztal, ami itt áll előttem. És hogy mennyire fontos az, hogy ezek a népszerűsítő tudományos ismeretterjesztő könyvek ezt a típusú gondolkodást, vagy világlátást eljutassák a gyerekekhez. Főleg abban az oktatási rendszerben, amiben ők felnőnek, hogy szinte nincs is idő gondolkodni. Ez a könyv úgy kezdődik, hogy leírja azt a helyzetet, azt a szituációt, amiben Einstein elkezdett gondolkodni a relativitás elméleten. És hogy tulajdonképpen az a lényege, hogy a legfontosabb dolog, amire szükség van tudományos felfedezésekhez, vagy bármilyen felfedezéshez, az a henyélés, a szabadidő, hogy ne történjen semmi, hogy csak nézzük a tenger hullámait, és szabadon áramolhassanak a gondolataink, és hogy ne fékezze meg semmi a kíváncsiságunkat, és hogy merjünk kérdezni, és hogy az az igazán jó tanár, aki meri azt mondani, hogy nem tudja a választ a kérdésre, és hogy gondolkodjunk közösen, és hogy ne vesszen el az a kíváncsiság, ami előrébb hajt bennünket.
Hát ugye Einstein éveket töltött azzal, hogy ide-oda behallgatott kurzusokra, nem vizsgázott, és tényleg a napjait gondolkodással, vagy hát látszólag henyéléssel töltött, aztán igen, jött egy kemény 10 év. Egyébként mennyire jellemző erre a könyvre, hogy így megmutatja a tudósokat, magukat a tudósokat, hogy hogyan jutottak bizonyos fölismerésekre?
Erről viszonylag kevés szó esik. Arról ír egyik helyen, amikor a kvantumelmélet megszületéséről ír, akkor egy kicsi stilisztikai elemzést és kutatást végez, és ez azt írja, hogy figyeljük csak meg ezt a csodás úgy tűnik előttem mondat kezdetet. Itt arra utal, amikor Einstein azt gondolja, hogy rájött a megoldásra, és ezzel kezdi a leírását, hogy úgy tűnik előttem. Ami emlékeztet arra az úgy gondolomra, amellyel Darwin vezeti bejegyzett füzetében rendkívüli gondolatát a fajok fejlődéséről, és arra a habozásra is, amelyről Faraday beszél könyvében az elektromos mező forradalmi gondolatának bevezetésekor. A zseni habozik. Tehát ez az, amiről az imént is beszéltem, hogy itt mutat meg egy kicsit ebből. Ezek személyes utalások, de egyébként nem, tehát hogy egyébként kevéssé tér ki konkrét nevekre.
Érdemes arról beszélnünk, hogy mi az, amit profitál egy átlagember, mert ezért ezek nélkül az információk nélkül el vagyunk.
A tudománynak egy nagyon fontos értéke az az intellektuális öröm is, ami a vele való foglalkozásból és a róla való olvasásból, gondolkodásból származik. Vannak, akik ezt a tudományos munka révén élik át, és vannak, akik az erről való olvasás révén, mert hogy tényleg arra világítanak rá, hogy váratlanságok és meglepetések sorozata ez a világ, ami körülöttünk van, és hogyha egy icipicit is foglalkozunk a kérdésekkel, akkor az a szépség lesz a jutalom érte, hogy egy picit másképp látjuk a világot. Feynmannak a 6 könnyed előadásban van egy lábjegyzete, egy majdnem féloldalas lábjegyzet, ez is megír egy külön tanulmányt, hogy ezt a hozzászólását miért egy lábjegyzetbe tette be, és azt írja ebben, hogy a rejtély az nem lesz kevésbé csodás attól, hogyha tudunk róla egy keveset, mert hogy a valóság az sokkal csodálatosabb, mint ahogyan azt a múlt művészei képzelték, mert hogy azt mondja, hogy miféle emberek azok a költők, akik csak úgy tudnak beszélni a Jupiterről, mint hogyha emberi alak volna. De arról, hogy ez egy hatalmas forgó metán és ammónia gömb, vagy mi keveset tudnak, és nincs róla mondani valójuk, és hogy tényleg egy olyan évszázadban élünk, amikor elképesztő felfedezések születtek. Tehát a kvantum fizika megszületését azt az 1900-as évre teszik, és ez azért nagyon érdekes, hogy egy új század kezdete, ami behozta a világba és a tudományba a véletlenszerűséget, hogy semmi sem kiszámítható, és a valószínűség, mint fogalom, az gyakorlatilag a fizika legbensejében ütötte fel a fejét. Ott, ahol úgy tűnt, hogy minden pontos, minden egyértelmű, mindent megmásíthatatlan törvények irányítanak, bejött ez az elmélet, és kicsit azok a történelmi események, amik az 1900-as évek elején elkezdődtek, és tulajdonképpen az egész századot végigkísérték, azok, minthogyha filozófiailag, meg valóságosan is reflektálnának erre. Tehát, hogy a mindennapi életünk és a tudomány között milyen összefüggések vannak, azért arról ezeknek a nagy gondolkodóknak nagyon sok mondani valójuk van. Hát Feynmannak, aki részt vett az atombomba előállításában, de aztán pláne nagyon sok érdekes és izgalmas gondolata van erről, tehát hogy maguk a kutatások, és a fizika, ami mindennek az alapja, hogy mennyire mozdítják előre a világot, vagy mennyire van szerepük és felelősségük abban, ahogy módszeresen és mondhatni tudatosan pusztítjuk a világot. Különleges ez a könyv abban, hogy olasz a szerzője, és úgy született meg ez a könyv, hogy az egyik gazdasági napilap folytatásokban közölte ezeket a rövid kis írásokat, és olyan nagy volt a népszerűségük, hogy felkérték a szerzőt, hogy egy kötetbe foglalja össze, és ez olaszul egyébként az Adelphi kiadónál jelent meg egy olyan sorozatnak a 666. köteteként, amiben a kultúra legkülönbözőbb területeiről jelennek meg könyvek. Középkori német irodalomról, Stefan Zweig, Dürrenmatt, Nietzsche jelenik meg a sorozatban, ami azért fontos, és azért van jelentősége, mert hogy az olaszok sokat írtak erről, hogy végre a kultúra a tudományt beengedte a keretei közé, és hogy egy ilyen nagyon fontos kulturális fórum mellékleteként tudott ez megjelenni, és váltott ki ilyen nagy népszerűséget és elismertséget. Szinte minden nyelvre lefordították, és mindenütt nagyon nagy siker.
És ráadásul ezek rövid anyagok.
Igen, rövidek, és mindenki számára érthetőek, és követhetőek, és elgondolkodtatóak, és jó lenne, hogyha minél többen elolvasnák, és minél többet beszélgetnének ezekről a kérdésekről, amik szerintem nagyon izgalmasak, és ezek viszik előbbre a világot.
Carlo Rovelli, 7 rövid fizika lecke. Ezt a rendkívüli könyvet a Park kiadó jelentette meg.
A tudomány születése, Anaximandrosz forradalma lesz a következő könyv, amivel a hírek után folytatjuk a mai adást.